Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 14. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek szeptember 6-án szombaton Veszprémben boldoggá avatja Isten tiszteletre méltó szolgálója Bódi Mária Magdolna szüzetés vértanút. A boldoggá avatása Van Veszprém aréna parkolójában bemutatott szentmise keretében lesz 11 órától. A boldoggá avatást követően Bódi Mária Magdolna erekjéje a Szent Imre oltáron kap majd helyet a Szent Mihály főszékes egyházban, ahol a hívek tisztelettel adózhatnak Magdi előtt. Még zajlik a katolikus karitás szeptember 30-áig tartó Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanévközbeni támogatása a cél, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya. Hozzátették, a négy népdal énekes közreműködésével szeptember 18-án 19 óra 30 perckor Budapesten a Mátyás templomban megrendezendő Zúgjon fel hát a Magyar Zsoltár című jótékonysági koncert szintén ezt a célt szolgálja. Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.caritas.hu oldalon vagy a 1356-os adományvonal hívásával. Jogásznak lenni olyan életforma, ahol a komoly felelősség mindennapos, és az elkötelezettség a tisztességgel alkot szilárd szövetséget, hiszen a jogász nem pusztán értelmez, hanem rendet teremt, igazságot keres, és tisztességgel erősíti a közbizalmát, hangoztatta a köztársasági elnök a Tolna vármegyei jogásznapon Szekszárdon. Súlyog Tamás a jogászi hivatásrendek egyik legrangosabb és legfontosabb Tolna vármegyei eseményén kiemelte. Jogásznak lenni különleges, kemény és olykor hálátlan hivatás, de éppen ezáltal mutatkozik meg igazi értéke. A jog ugyanis nem önmagáért való, hiszen a paragrafus önmagában tinta a papíron fogalmazott, kifejtette. A benne rejlő emberi sors, az elesett, aki támaszt keres, a gyermek, aki védelemre szorul, a nemzet, amely békében és biztonságban kíván élni, teszi élővé. Magyarország igen sokat profitál az Azerbajdzsánnal való együttműködésből, amely kulcságazatokba hozott komoly fejlődést, így például az energiaiparban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Magyar-Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a világban drámai változások zajlanak, és ezekre kétféle reakciót lehet adni. Az egyik az, hogy struccként homokba dugjuk a fejünket, a másik pedig az, hogy megértjük ezen alapvető változásoknak az okait, gyors döntéseket hozunk, és magunk javára fordítjuk ezeket. Az Európai Unió az első forgatókönyvet választotta, mi magyarok pedig a második forgatókönyvet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a világban zajló változásokat a magunk javára fordítsuk, fogalmazott. A napokban elkezdték kézbesíteni a 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat a postások. Ez a folyamat egészen október 15-éig tart majd, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország az időseket és a fogyatékossággal élőket élelmiszerutalvánnyal segíti. A borítékban az utalványok mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszönő levelét is megtalálják az érintettek, jelezte. A főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy 3 darab 5000 forintos, 3 darab 3000 forintos, két darab 2000 forintos és két darab 1000 forintos ív van. Rajtuk két-két utalvánnyal, amelyeket a középen található perforáció mentén ollóval vagy kézzel érdemes ketté választani. A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra, jelentette ki Nyitrai Zsolt. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős idő várható, de kisebb körzetekben erőteljes lehet a felhőképződés. Nagyobb eséllyel a Dunántúl nyugati felén és az északi középhegységben lehetnek záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szelet egyre több felé élénk, erős, néhol átmenetileg viharos lökések kísérik. A minimum hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 és 32 fok között várható. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Gárdonyi emlékévhez kapcsolódva Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Domán Vivien beszélget, az író egyik legkevésbé közismert művéről, a Bibiről. Tartsanak velünk ma is!
Sok szeretettel köszöntelek itt ismét rádiónk mikrofonjánál. Még javában benne vagyunk a Gárdonyi emlékévben, és ígérted a hallgatóinknak és nekem is, hogy hozol egy olyan regényt, hozol egy olyan Gárdonyi könyvet, amit szerintem a nagy többség nem ismer, és te sem ismerted, és ez egy nem régi megismerésed Gárdonyival kapcsolatban. Melyik is ez a könyv, és hogy mit tudunk róla?
Az Gárdonyi Gézának a Bibi című regénye, ami valóban szerintem nem egy közismert Gárdonyi regény, pedig egyébként az Gárdonyinak az utolsó nagy műve, az utolsó regénye. Csak abban az értelemben is az utolsó, hogy egy kicsit utána nézünk, utána olvasunk a regény keletkezésének, akkor kiderül számunkra az, hogy a fia fejezte be. És hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor lehet is látni, hogy a regénynek mondjuk az első háromnegyed része nagyon alaposan ki van dolgozva, és utána az utolsó rész az pedig mintha ilyen naplószerűen készült volna. Azt gondolom, hogy kész volt így a vázlata, és hiányzott még ott a teljes kidolgozás, és ezt Gárdonyi halála után a fia fejezte be, a fia szerkesztette meg, hogyha a mai szóval szeretnénk ezt így megfogalmazni. Szerintem most azért a hallgatók jelentős része tudja, hogy Gárdonyi 100 évvel ezelőtt halt meg. Viszont ez a regény csak 1929-ben jelent meg először. Nyilván, hogyha megnézzük a Gárdonyi életművet, nem ez az egyetlen olyan műve, ami halála után jelent meg. Van, ami befejezett formában az íróasztalban volt. Ilyen-olyan okok miatt nem jelenhetett meg, akár a politikai tartalma miatt, az aktuális politikai tartalma miatt. Ő nem volt vele megelégedve. De igazából, hogyha más ilyen nagy írót megnézzünk, akkor nagyon sok olyan író van, akinek a halála után jelennek még meg így művek, tehát akár így a közelmúltban is, tehát akár mondjuk Szabó Magdát is, hogyha megnézzük, az ő halála után is jelent meg a Fiókban előkészített regény, és az Gárdonyi esetében is ugyanígy van. És hogy említetted, hogy én is nem olyan rég találkoztam vele, hát én néhány évvel ezelőtt találkoztam ezzel a művel, amikor lehet, hogy a hallgatók egy része ismeri az ő nevét, mert az egyik kolléganőt készített vele egy élettörténet riportot, míg pedig Filoména nénivel. És hát róla azt kell tudni, hogy az ő nagybátyja, az Egri Egyházmegyének egy papja volt, Halászi Cézár, aki fenyeslétként halt meg 1929-ben egy szerencsétlen baleset folytán, viszont előtte ő Egerben volt pap, és ő személyes kapcsolatot ápolt Gárdonyival, kettőjük közötti levelezés is megtalálható a Gárdonyi hagyatékban. Filoména néni édesanyja, aki ugye Halászi Cézárnak a féltestvére volt, tehát neki is írt Géza bácsi, és számára ez a regény azért is volt nagyon fontos, mert valahol, mintha az ő, hát ő azt mondta, hogy a nagybátyáról szól. Én nem gondolom, hogy ez a nagybátyáról szólna, valószínűleg ő is egy inspiráló személy volt ahhoz, hogy Gárdonyi megírja ezt a regényt. Hiszen ugye Gárdonyi azért Egerben elég sok papot ismert. Nyilván több pap képe volt, belelátott a szemináriumi életbe, a papképzésbe. Én azt gondolom, hogy több karakterből alkotta meg Vak Lukácsnak a történetét. Itt ugye fontos elmondani azt, hogy Vak Lukács ugye nem vak, mint fizikailag vak, hanem W-vel írja a nevét Gárdonyi. Ugye nyilván, hogyha most kézbe vennénk és látnánk, akkor ezt most nem kellene így magyarázni, de szerintem fontos elmondani, hogyha majd később is visszatérünk a Vak Lukács, hogy nem egy vak emberről van szó, hanem az ő családneve W-vel vak.
Visszatérve ugye arra, hogy említetted a fiát, Gárdonyi Józsefről van szó, mi a személyes kötődésem az Egri Csillagok révén, ugye ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy a fia a Gárdonyi halála után még az Egri Csillagokba is, hát fogalmazhatok így, hogy belenyúlt, vagy belesegített, vagy kiegészítette mondjuk így finomabban, hiszen több olyan rész az már általa került be. Természetesen ugye ugyanúgy gondoljuk, és ugyanez a megegyezés, ahogyan te is mondtad, hogy ez a Gárdonyi által megírt dolgokat rendezte ő sajtó alá, hogy fogalmazhatjuk így, tehát, hogy félreértés ne essék, ez nem Gárdonyi Józsefnek a regénye, hanem valóban Gárdonyi Gézáé. Na és akkor cím, Bibi, hát nagyon különleges, én amikor mesélted ezt nekem, rögtön felkaptam a fejemet, és ugye már említetted a főszereplőt is, na de akkor ki ez a Bibi?
Igazából két főszereplő van, én azért emeltem ki Vak Lukácsot, mert igazából az ő szemszögéből ismerjük a történetet. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha, hogyha Gárdonyinak még lett volna ideje ezzel foglalkozni, akkor Bibi szemszögéből megismerjük-e. De ki is Bibi? Ő egy kislány, akinek eredeti neve Borbála volt, és Bibinek Betészte a nevelőapja, fogalmazzuk meg így, vagy a mentora, tehát aki felnevelte, Szőcs Péter, és talán egyszer vagy kétszer jelenik meg csak a regény során az, hogy egyébként őt Borbálának hívják, tehát mindenki tudta, hogy ő Bibi. Abszolút egy ilyen becenév. Valószínűleg azért Bibi a könyvnek a címe, mert Gárdonyi őt tartotta a fontosabb szereplőnek. Viszont ha elolvassuk a regényt, akkor róla kevesebb dolgot tudunk meg, mint a másik főszereplőről.
A felvételgomb benyomása előtt mondtad nekem, hogy ez egy olyan regény, hogy egy utazás alatt el tudja az ember olvasni. Akkor mi fér bele egy utazásnyi regénybe, Márti? Mit tartalmaz, miről szól? Mesélj egy kicsit erről, hogy hát valóban nem egy hosszú könyvről van szó, tehát tényleg bárki a kezébe foghatja, és azt gondolom, hogy nem telnek el vele hetei.
Így van, hát az én kiadásom, ami ugye most itt van, ez egy 244 oldalas régi Dante kiadás. Szerintem ezt már máskor is mondtam, hogy én szeretem ebben a régi kiadásban a Gárdonyi életművet olvasni. Nekem ennek tetszik így a tördelése is, meg így a fizikai megjelenése is a könyvnek, és ez tényleg egy ilyen nem túl vastag könyv. Most tényleg néhány óra alatt akár egy hosszabb utazás alatt el lehet olvasni. Viszont megjelent a 2000-es évek elején egy új kiadásban. Szerintem talán ez a kettő kiadás létezik belőle, mert nagyon sokáig ugye tiltott könyv volt, hiszen a Tanácsköztársaság is megjelenik benne. Tehát 1990 előtt egyetlen kiadó fejében sem fordult meg, hogy kiadja ezt a regényt. És úgy emlékszem, hogy olyan 2007 körül jelent meg. Filoména nénnek ez a példánya volt, én azt a kiadást láttam először, hogy miről is szól. Igazából egy Vaklukás nevezetű ember történetével kezdődik a regény, aki árva fiúként bekerült a szemináriumba, ahol ugye tanították, és egy fényes egyházi pályát szántak neki. Hát ez egy hosszabb folyamat része. Ugye mikor játszódik a regény, ugye a 20. század elején, tehát 1900-as évek elején, az első világháború alatt, illetve a Tanácsköztársaság alatt is. És ugye ez azért fontos, hogy értsük, hogy ebben az időszakban mit jelent egy ilyen pálya. És hogy nyilván milyen volt ekkoriban az ilyen magas, fényes egyházi pálya, de nyilván ez, ami hivatali pályát jelenthetett. Tehát, hogy mondjuk, hát itt, hogy most Egerben vagyunk, akkor az érseki hivatalban valami tisztség akár, érseki irodaigazgató, stb. Ezt többször meg is említi Gárdonyi, hogy ő lett volna az érseki igazgató.
Tisztelendő úr, vagy hogy mondjam, aki tényleg olyan tisztséget tölthet be, hogy az emberek felnéznek rá.
Ebből a szempontból is igen, viszont a másik fontos szempont, ami ma már nem evidens számunkra, de ugye régen az ilyen egyházi tisztségek javadalommal jártak. Tehát, hogy azért az egy biztos megélhetést jelentett, de akár az ő tágabb rokonsága számára is. Hát ugye, hogy jut el valaki egy ilyen magasabb egyházi pályára, nagyon fontos szerepe volt a kapcsolatoknak. Vaklukácsunk elkerült egy grófi családhoz, ahol a gróf fiát kellett volna tanítania. Hiszen ugye ebben az időben azért ugye a papok voltak azok, akik ugye a tudást átadták akár a gazdagabb családok gyerekeinek is, és az itteni ideje alatt történt egy nagyon nagy probléma az ő életében, ami most kérdés az, hogy most probléma neki vagy nem, mégpedig az, hogy a gróf, akinél ő dolgozott, vette egy ilyen apokrifnak hitt dokumentumot, ami Vaklukácsot nagyon nyugtalanította, és úgy érezte, hogy neki mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt eltüntesse, hiszen az apokrif iratokról, ugye azt tudni kell, hogy azok a nem kanonizált dokumentumok. Tehát, hogyha egy apokrif irat mondjuk egy olyan bibliai, szentírási részt részletesen bemutat, ami ugye az akkor vagy jelenleg kanonizált könyvekben megtalálható, akkor az lehet, hogy valami félreértés, félre magyarázásra adhat okot. És Vaklukács az egyház védelme miatt úgy érezte, hogy neki ezt el kell tüntetni, és ezt eltüntette, és amikor ez kiderült, akkor a úgymond gazdája, tehát a gróf úr elzavarta. Tehát lényegében az ő fényesnek hitt egyházi pályája itt ketté szakadt, de utána kezdődött az ő valós élete. Utána ugye ő elment egy kis jövedelmű plébániára, de ugye amikor még tanított a grófnál, akkor még ugye kispap volt, viszont ugye mivel ezt nem felejtette senki, hogy ő mit csinált, mert nyilván a gróf mindent megtett annak érdekében, hogy az ő karrierjét így keresztbe vágja. ő elment egy faluba, ahol ugye papi szolgálatot végzett, és mellette ugye tanított, és akkor ismerkedett meg ott egy helyi, és azt mondanám, hogy helyi tehetősebb emberrel, Szűcs Péterrel, de én nem ezt mondanám rá, hiszen ő kívülről, tehát egy külső szemlélőnek nem tűnt nagyon tehetősnek, inkább zárkózottnak, aki nevelte egy kislányt, Bibit. És Bibi nagyon fogékony volt a tanulásra, Szűcs Péter, aki alapvetően egy nagyon közvetlen kapcsolatot ápoltott az emberekkel, a legtöbben csak János bátyámnak hívták, úgymond megbízta a Vaklukácsunkat, hogy tanítsa Bibit, mert ő azt szerette volna, hogy ez a kislány, aki árva volt, egy művelt nő legyen, és lehet, hogy ott élnek vidéken egy kis faluba, de hogy megkapja ugyanazt az oktatást, megkapja ugyanazt a tudást, mint hogyha egy városban élnének. Nyilván felmerülhet jogosan a kérdés, hogy miért nem küldte mondjuk egy lánynevelő intézetbe, vagy ilyesmi, de valami miatt fontosnak gondolta azt, hogy ott helyben tanuljon a kislány, és hogy vele éljen, hiszen ő kötődött hozzá, és a szüleinek ígéretet tett arra, hogy gondoskodni fog Bibiről. Itt kezdődik az a gondolatsora a regény során, amire szokták mondani azt, hogy Gárdonyi regényeinek egy részére, úgy általánosan elmondható, hogy nagyon sok filozófiai tartalmú gondolatot jutott meg velünk. Sokszor akár lehet, hogy kicsit túlzónak is tűnik. Viszont Gárdonyi ebben élhette ki azt, hogy megoszthatta a gondolatait arról, hogy mit gondol a világról, mit gondol a társadalmi problémákról, akár mit gondol a szegénységről. Például itt a Bibliában megfogalmazza azt, hogy a szegénység az egy természetes dolog, viszont a világban lenne annyi hely, hogy mindenkinek legyen helye, és ezt valahol a társadalom generálta így. És most belegondolunk, akkor ez egy elég radikális mondat volt az 1920-as évek elején, de akár ma is nagyon radikálisnak tűnne, és ő mindezeket a gondolatokat, amiket ő megfogalmazott magában, Vaklukács szájába adta, és ezeket ő mondja ki, és sokszor ő elmélkedik Szűcs Péterrel, akinek szintén nagyon sok mély, magvas, akár filozófikus gondolata volt. Róla nem sok mindent tudunk, hogy ő ki volt, mi volt, hol tanult, de azt tudjuk, hogy egy nagyon tanult ember volt, mert ő is nagyon sok mindent tudott a világról, és nagyon sok olyan gondolata volt, ami egy magasabb olvasottságot feltételez így a háttérben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Urbán Márta levéltárossal Gárdonyi egyik legkevésbé ismert művéről, a Bibiről beszélgetünk.
Miben más ez a Gárdonyi mű, vagy miben hasonló ez a Gárdonyi mű, mint amilyen a többi? Hogyan és hova helyezkedik ez el, hiszen azt már ugye említetted, hogy halála után jelent meg, a fia segítségével, majd tiltott könyv volt.
Igazából ez egy naplóregény inkább, ahol nem a cselekmény a fontos, hanem a párbeszéd. És a párbeszédben is nem az, hogy kivel mi történik, pedig ha úgy nézzük, egy hosszú időintervallumot ölel át, de nem a cselekmény a lényeg, hanem az, hogy kiben milyen érzelmek vannak. Szerintem már beszéltünk róla, hogy Gárdonyinál sokan szerettük, én is szeretem azt, hogy milyen szépen tud írni így az érzelmekről. Hogy ő nagyon szépen le tudja írni azt, amit ki akar fejezni, és itt Ezt a tipikus Gárdonyi leírást én a párbeszédekben tudnám így leginkább megfogni. És lehet, hogy zajlanak az események körülöttük, de nem az a fontos. Nyilván, hogy mi történik a világban, hogy háború van, hogy szegénység van, ugye ezek azért fontos dolgok, hogy megértsük azt, hogy az ő életük miért így alakul, ahogy. Viszont amit tipikusan Gárdonyira jellemző, hogy nem a nagy politikai eseményekkel foglalkozik, hanem a kis emberek történetével is. Itt is igazából lényegtelen, hogy most a világban most harcolnak az emberek, hiszen ugye itt az egyszerű kis emberek mindennapjait az ő életükre gyakorolt hatását mutatja be. Nyilván ez hogy mutatkozik meg? Például az, hogy a pénzzel értéktelenedik, és ugye nem azt tudnak érte venni, amit mondjuk korábban tudtak. De egyébként meg amit szerintem már szintén más regény kapcsán megbeszéltünk, hogy ugye a történelmet sokszor ugye a nagyok írják, és ugye a nagy emberekről szól, és Gárdonyi meg ugye a kis emberekről, az egyszerű emberekről szokott írni. Ugye ez nagyon sok regényében megjelenik, hogy az egyszerű kisfalusi emberekről ír, ugye a falusi tanítókról, vagy egy egyszerű lányról, egy egyszerű fiúról, aki elindul a nagyvilágba, vagy akár még az öreg tekintetes, amiről már szintén beszéltünk, hogy ő is egy egyszerű vidéki ember, aki felkerül Budapestre. Tehát ha megnézzük, amennyire én ismerem így Gárdonyinak a munkásságát, nála ugye nem a társadalom felső rétegét találjuk meg, tehát nem grófokról szokott írni, nem a gróf kisasszonyokról szokott írni, nem a tehetős nagy politikusokról szokott írni, hanem tényleg az ilyen egyszerű kisfalusi emberekről, talán még egy jegyzőről ír, vagy aki valamilyen középosztálybeli, azt mondanám, ők még így megjelennek, de nagyon ritkán jelenik meg az, hogy tényleg egy magas beosztásban lévő emberről írjon. És ebben is tipikusan Gárdonyi, és ugye a legelején beszéltünk arról, hogy hát ugye a fia kiegészítette. Ebben abszolút egyetértek veled, amikor ezt így megfogalmaztad, mert nem ez az első Gárdonyi regény, amit olvastam így az elmúlt években, hanem azért, mert így a Gárdonyi életműben elég jól haladok, és abszolút Gárdonyi stílusa. Tehát, hogy a fia máshogy ír. És ugye a végén lehet úgy érezni, hogy ott az valószínűleg nem volt annyira kidolgozva, viszont a könyvnek a nagyobbik része az a tipikus Gárdonyi stílus. Tehát, hogy aki több művet elolvas egy írótól, azért az megismeri azt a stílust, és itt is teljes mértékben Gárdonyi stílusa. Gárdonyinak a sokszor olyan melankolikus stílusa, amihez, hát nyilván nem meglepő, hiszen azért az életében nagyon sok tragédia történt, meg nem minden úgy alakult az élete során, ahogy ő azt valamikor megtervezte, és nyilván ezek a tragédiák, ezek a szomorú pillanatok mind hatással vannak arra, hogy a szereplői milyenek. Tehát, hogyha lehet azt mondani, akkor sokszor nagyon szomorú történetei vannak, de nyilván azért, mert ez valahol az ő életében ez volt így a jelen.
Csatlakozva ahhoz a gondolatodhoz, hogy valóban, ha az ember meghallja a falusi élet, és akár mondjuk a papság, vagy ennek a rétegnek a bemutatását, hát rögtön eszembe jut Kártonyi, nem csak azért, mert egri vagyok, hanem mert nála már az én falumtól elkezdve igazándiból nagyon szembetűnően megjelenik. Egy picit még visszatérve a szereplőkre, hiszen ugye a címtől indulva is, és ugye az első gondolataid között volt, hogy a Vaklukácsot megemlítetted W-vel, hogy mesélj egy kicsit ennek a Borbálának, vagyis Bibinek, és a Vaklukácsnak a kapcsolatáról, ugye ők a főszereplőink, egy picit mutasd be ezt is a hallgatóinknak.
Most mondanám, hogy nem szeretném spoilerezni a történetet, igazából nem is lehet, mert nem is derül ki. Én azt mondanám, hogy elolvassuk a regényt, akkor sem derül ki, hogy pontosan ki mit érzett. Nyilván Gárdonyinak is van egy olyan módszere, hogy meghagyja az olvasóra azt, hogy gondoljon róla, amit akar. És ugye, amit mondtam is, hogy nagyon szépen ír az érzelmekről, nyilván ugye, mikor Vaklukács megismeri, Bibit, egy kislány volt, de ugye tanított, és nyilván ugye, hogyha sok időt tölt valaki valakivel, akkor azért sokkal közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással. A regényt elolvasva, nyilván Gárdonyi nagyon ügyelt arra, hogy egy bizonyos vonalat ne lépjen át egyik szereplője se, viszont fenntartja azt a nagy kérdést, hogy így, hogy mindenki döntse el maga, hogy ki mit lát kettő kapcsolatában. Ugye ez is tipikus Gárdonyi, ugye azért beszélek az öreg tekintetesről, ugye arról már egyszer itt beszéltünk a rádió stúdiójában, és a hallgatók talán hallották is, hogy ott is ugye ott van az a nagy kérdőjel, hogy az olvasóra bízza, hogy döntse elő, hogy ki cselekedett jól, ki cselekedett rosszul. Valahol itt is az, hogy ki döntött jól, ki döntött rosszul. Tehát ő nem akar ítéletet mondani, nem akar dönteni helyettünk, hanem abszolút ránk bízza az, hogy döntsd el te, hogy te mit látsz bennük, és mit látsz az ő kettőjük történetében, és valahol, mintha ez csak egy ilyen mellékszál lenne az egészben. Mert én azt gondolom, hogy Gárdonyinak ebben a munkájában a legfontosabb az, hogy az ő gondolatait, az ő ilyen kicsit filozófikus gondolatait, az egyházról alkotott, a valláshoz való viszonyt, és ezeket a gondolatokat így megoszta az olvasóval. Hiszen, hogyha tanulmányozzuk a Gárdonyi életművet, ő egy milyen hívő ember volt, viszont nem tudott teljes mértékben azonosulni az egyház tanításaival. Tehát azért ő fogalmazott meg kritikákat így az egyházi hierarchiával kapcsolatban is, meg az egyház által alkotott szabályokkal, törvényekkel is. És ezt egyébként nem szabad elfelejtenünk, hogyha Gárdonyit olvasunk. És nyilván ez a korszellem is, hogy azért, hogyha Gárdonyi korát nézzük, akkor nem ő az egyetlen író, aki megfogalmazott hasonló gondolatokat. Nyilván az ő saját tapasztalata is benne volt, meg az ő személyes tragédiája is, hiszen hogyha például Gárdonyi más munkáját is, vagy más munkát is figyelembe vesszük, akkor Gárdonyinak vannak ilyen tipikus visszatérő gondolatai, hogy mik a fontosak az életben, például a szabadság, a természet, az élet, illetve a lélek tisztasága, és ő például Bibit abszolút egy nagyon tiszta lélekként mutatja be, és amit mondtam is, hogy meghagyja azt, hogy döntsd el te, hogy mit gondolsz. Szerintem talán ez az egyik ilyen módszere ebben, hogy Bibit egy ilyen nagyon mély, tiszta lelkű kislányként formázta meg.
Csodálatos, szerintem fantasztikusak ezek a karakterek, tehát hogy én ezt felfedezem az Annuskában is, és vannak még ilyen főszereplői is, vagy mellékszereplői, akik valóban ezt a tisztaságot képviselik nála, azt a vágyott embert, amire mindenki vágyik, hogy vagy ő ilyen legyen, vagy tényleg ismerhessen egy ilyet, és ő lehessen mondjuk a társa, vagy a barátja, vagy a közelében élő ember. Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy így az emlékévében hétről hétre, vagy hónapról hónapra közelebb hozod a hallgatóinkhoz ezt a valóban csodálatos írót, mert azt gondolom, hogy nagyon sok olyan műve van, ami megmagyarázásra vagy újraolvasásra érdemes. Viszont ma ez a Bibi, ez olyan könyv volt, ami szerintem még kevés hallgatónk kezébe volt, úgyhogy merem ajánlani, hogy tényleg vegyük elő ezt is, nem csak egy utazásra, hanem egy otthoni elolvasásra is. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai könyvajánló műsorunkban a Gárdonyi emlékév kapcsán Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Fésűs Éva, a Palacsintás király című meséjének 5. részét, melyet Kerekes József olvas fel.
Nem csoda, hogy Tóbiás király mit sem tudott az országában híressé vált cserebere vásárról, hiszen azt mindig a váron kívül tartották, lakmározó csütörtök utáni ebiesztő pénteken. Az ő fülébe csak távoli zaja jutott el, az is olyan vastag várfalakon átszűrve, hogy nem zavarta jobban, mint a szél zúgása. Ha vásár, hát legyen vásár, gondolta. Hadd zsibongjanak! Koronás király lévén a nagy előkelőségtől eszébe sem jutott, hogy legalább egyszer megnézze, mi mindent árulnak odalent. Éliás kicsi korában egyszer sem kapott vásárfiát, és egyszer sem ülhetett fel a körhintára. Pedig ha tudta volna, milyen jó mulatság, ugyanúgy örült volna, mint bármelyik más kisfiú. Később meg az lett a szokása, hogy amikor tanult, a fülét is betömte. Elég rosszul tette. Most pedig már messze járt. Nem is sejtette, hogy közben csörögét kalodába zárták, és szégyen szemre a vásár kellős közepébe ültették, hogy mindenki elborzadva lássa, hogyan bűnhődnek Dínom-Dánom országban a tolvajok. Táblát is akasztottak a nyakába, amelyen öles betűk hirdették. Csülköt lopott. Meg is állt mindenki szörnyülködni, ő pedig legfeljebb a nyelvét ölthette rájuk. Tehetetlen méreggel nézte, hogyan cserél gazdát a sok lopott holmi. Azt is el kellett tűrnie, hogy vásott gyerekek paradicsommal, férges almával dobálják meg. Mégsem ezek ingerelték haragra, hanem a sok igazi csirkefogó, aki mind úgy tett, mintha talpig tisztességes volna. Dagadó herceg, bendőbáró, Lapocka meg a többiek egyszerű szürke öltözetben jöttek-mentek, mint Dínom-Dánom ország legszerényebb, legbecsületesebb polgárai, akik most akarják verejtékes munkájuk gyümölcsét hasznosabb holmikra csereberélni. Hol itt, hol amott csendült fel a vásári alkuszövege? Hoci nesze cserebere, ez az ára ide vele, fogadom, fogadom, vissza nem adom. Bendőbáró talicskán hatalmas sonkákat tolt maga előtt. Néni, csöröge, állt meg a kalodánál. Hogy ízlik a büntetés? Mielőtt csöröge bármit válaszolhatott volna, odariszálta magát aprólék hercegnő menyecske ruhában, fején nagy kosár lúd tojást egyensúlyozva. Így jár a bolond, ha okos akar lenni, sipította, és olyan kárörvendően nevetett, hogy a kosarában két lúd tojás összekoccant és megrepett. Ugyan mit számít? Lesz még a királyi baromfi udvarban 10-szer annyi. Bendő meg is jegyezte. Szépen tojtak a ludai komámasszony. Nem panaszkodom, de a kigyelmet disznai is jól fizettek. Meghiszem azt, akár csak a komám uram szőleje. Ekkor ért oda fasírozott generális, ezúttal sarkantyúk és kitüntetések nélkül, az éjszaka ellopott hordót görgetve. Hentidai kövidinka! Hirdette büszkén. 9 éves! A bolond, akinek kezét, lábát beszorították a kaloda nyílásaiba, csörgő sipkás fejét rázta. Nem igaz, nem igaz! De a járókelők csak nevették. A generális már egy árussal alkudozott. Lapos üvegben mintát is kínált neki. Meghúzhatod, ha nem hiszed? Az árus nagyot kortyolt, azután csettintett. Ejha, mintha csak királyi bor lenne. Nekem meg tetszik ez a mente. Emelt ki egy zsinóros mentét az árus ládájából fasírozott. Az árus szívéhez szorította az üveget. Marad a bor, megy a mente. Már tartotta a tenyerét, de fasírozott még nem csapott bele. Keringettét, semmi más. Az árus gyorsan adogatni kezdte, ami a keze ügyébe került. A hordóért, pacsolating, pörgekarap, vadonatúj minden darab. És mert látta, hogy fasírozottnak még mindig nem elég, hirtelen egy pár ráncos, piros csizmát is előrántott. Asszonyodnak táncos csizma, ráadás. Így már létrejött a vásár, akárcsak a többieké. Gyorsan cserélt gazdát, alig használt csuba és tisztál mákos guba, zörgő dió, mogyoró és napon fehérített vászon, nagy zsáksóért nagy kalap, fél disznóért fél nadrág. Egyszer csak dereje is megjelent, oldalán pipiskedő, felcicomázott feleségével. úgy tele volt aggatva gyöngyökkel, kösöntyűkkel, fülönfüggőkkel, hogy csörömpölt, amerre járt. Kezében kényeskedve forgatta csipkés napernyőjét, de még annál is jobban a szemét, amikor a csöröge nyakába akasztott táblát megpillantotta. Hitetlenkedve sikongatott. Egy egész csülköt lopott! Na hát, micsoda világ! Ne is nézd, asszonykám, húzta magával dereje. Ez a csúnya látvány nem neked való. Megdobta csörögét egy papírgalacsinnal, és olyan csúfondáros fintort vágott feléje, ami a bolondnak is díszére válhatott volna. Csöröge lantját elvették, de a főszakács arcátlanságától úgy felforrt a vére, hogy zenekíséret nélkül is teli torokból énekelni kezdett. Hallja meg mindenki, akinek van füle és egy kis sütnivalója. Egy kis csülök, sovány csülök, amiért én kalodában ülök, de hat ökör, hízott ökör elveszhet, és nincs azért pör. Este tolvaj, ma nagy úr, zsákmányától szabadul, rejtve marad a csúfsága, de megállj, főszakács, jössz te még az én utcámba. Ügyes rablók, huncut nagyok, ellopnák a drága napot, de van eszük és a kezük mind egymáson kapaszkodva függ. Szalmaszálért megfizetsz, ám egy kazlat elvihetsz. Ez az eset tanulsága, de megállj, főszakács, jössz te még az én utcámba. Néhányan összeverődtek körülötte, és akik felismerték a főszakácsot, nevetni kezdtek. Vajon mit szól ehhez? Ad-e legalább egy nyaklevest a bolondnak, mert az jó mulatság lenne. Dereje azonban a gúnydalt föl se vette. Gyorsan belekarolt a feleségébe, úgy vonszolta magával. Ne figyelj rá, szívecském, esze híre nélkül pörög a nyelve. Inkább mondd meg, mit vegyek neked. Hímes topánkát, fodros alsó szoknyát, ezüstnyelű fésűt, kontyocskádba hajtűt, rojtos sejemkendőt. Buzgón mutogatta, hogy mi minden csecsebecse, tarkaholmi vár vevőre az árusok sátrában, de a menyecske duzzogva toppantott. Aranyhintót! Megmondtam, hogy aranyhintót akarok! Nincs aranyhintó, asszonykám, mondta szinte bocsánat kérőn dereje, mire a feleségének szikrát vetett a két szeme. Dehogy is nincsen! Láttam! A vásár túlsó vége felé mutatott. Ottni! Vedd meg nekem, mert beteg leszek érte! És csak ugyan. A sóvárgástól szinte elzöldült az arca. Dereje könyörgőre fogta. Azt csak a rubinköves gyűrűért adja ide a boncidai bognár, arra pedig várnod kell. Légy hát türelemmel, drágaságom! De meddig? Amíg madarász sógor megfog egy fenyőrigót, megígérte. Nézd, éppen ott jön! Lehet, hogy már is hozza! A sokadalomban csak ugyan feltűnt a sógor, de milyen lopakodva? Úgy behúzta a nyakát, hogyha nincs a fején a tollas kalapja, dereje nem is veszi észre. Hé, sógor! Ide hozzám! Integetett neki hevesen. Fogtál-e valamit? Hetek óta egy sánta verebecse. Állt eléje kénytelen, kelletlen a madarász, vörösre izzadt homlokát törülgetve, kezében üres kalitkát lóbálva. Ettől meg dereje arca gyulladt lángvörösre. Ne hazudj, te két balkezes élhetetlen! Most látta, hogy a sógor minden ízében reszket, a szeme kigúvad, amint babonás félelemmel bizonygatja. Akár hiszed, akár nem, valaki jár az erdőn. Mind kiszabadítja a madaraimat, elvagdossa a drága hálóimat. Talán maga a bőti boszorkány. Még rezdül a fű a nyomán, de őt magát sohasem látom. El kell csípned, te ügyefogyott! Tudod, hogy kedvében kell járnunk a királynak, különben alig csurran cseppen valami, az atyafiság pedig nagy. Azám, helyeselt a madarász, s akik megvagyunk, mi is házasodunk, sokasodunk. Hát azért mondom, váltotta fenyegetőre a hangját dereje. Ideje, hogy összeszed magad, és holnap reggelre a konyhámon legyen az a madár. Madarász sógor kétségbe esett igyekezettel bólogatott. Úgy lesz. Ha úgy lesz. Hátrálva próbált minél messzebb kerülni derejétől, mert az már olyan volt a haragtól, meg az asszonykája türelmetlen toporzékolásától, mint egy püffed béka. Amint tisztes távolba került tőlük, madarász sógor megpróbálta elszántan kihúzni magát. Csak tudnám, ki űz bolondot belőlem, de sose lássak többé szalagos fánkot, ha holnap hajnalban meg nem fogom azt a szipirtyót.
Kedves gyerekek, ma este Fésűs Éva, a Palacsintás király című meséjének 5. részével búcsúzunk, melyet Kerekes József olvasott fel. Búcsúzunk tőletek mára, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Leunyó kék szemét az ég, leunyó sok szemét a ház, dunnalott alszik a rét, aludj el szépen, kis Balázs. Lábára lehajtja fejét, alszik a bogár, a darás, vele alszik az ümmögés, aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s még szendereg a robogás.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, most a boldoggá avatás előtt álló Bódi Mária Magdolnáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket immáron a nyár elmúltával szeptemberben. Szeptemberben, amikor is egy csodálatos nagy esemény vár ránk, Bódi Mária Magdolnának a boldoggávatása szeptember 6-án Veszprémben, a 11 órási szentmisében. Nagy öröm és kitüntetés ez országunk számára, hogy egy újabb boldogot tisztelhetünk majd, méghozzá egy gyári munkáslány, egy cselédsorból jött fiatal vértanulány személyében. Róla szeretnék elmélkedni, úgy, mint egy közeli ismerősünkről, mert minél jobban megismerünk valakit, annál jobban tudjuk szeretni. Amikor a szentmisében hirdettem, hogy zarándokutat szervezünk majd Veszprémbe erre a boldog avatásra, akkor mondtam, hogy egy kicsit nézzünk utána Bódi Mária Magdika életének. Van elég sok könyv már róla, olvassunk utána, és ismerjük meg őt, mert csak akkor akarunk majd jönni erre a nagy eseményre, boldoggavatásra, ha tudjuk, hogy kinek a boldoggavatására megyünk, ha megismertük őt és megszerettük őt. Ha nem ismertük meg és nem szerettük meg őt, akkor miért akarnánk menni? Viszont ha valaki elkezd Bódi Mária Magdika életével foglalkozni, egészen biztos lehet benne, hogy nagyon-nagyon közel kerül hozzá ez a kis gyári munkáslány, ez a kis vértanunk, aki nem is olyan kicsi, és hamarosan boldog lesz, és az égben már a szentek társaságában van. A maga egyszerűségével, szerénységével és az Isten szeretetével elbűvöl minket. Egy-egy mondata, egy-egy tette, cselekedete elgondolkodtat minket, és igazi példaképpé válhat számunkra. Ő életével közvetítette az Isten szeretetét környezete számára. Egy könyvből veszem majd az idézeteket, és azokról kicsit elmélkedünk, és az a könyv pedig a Tanúságtétel Liliommal vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. Csak röviden Magdika néhány életrajzi adata. 1921. augusztus 8-án született Szigligeten. 1921. augusztus 15-én keresztelik Badacsony Tördemicen. Elég nehezen kimondható kis falu. 1927-ben, szeptemberben iskolába megy Köveskálon. 1941. október 26-án Krisztus királynak örök szüzességi fogadalmat tesz. 1943. januárjában ápolónői tanfolyamot végez, frontszolgálatra jelentkezik. 1945. március 23-án vértanú halált hal Litéren. Mindössze 24 évet él ezen a földön. Most engedjük meg, hogy Bódi Mária Magdolna, Magdika tanítson minket az életével, egy-egy szavával, mondatával, egy-egy cselekedetével. Valaki könyvet ad neki, és hamarosan vissza is hozza, és azt mondja, hogy nem szép könyv, egy szó sincs benne az Úr Jézusról. Szent életű emberekre jellemző, hogy mindenben és mindenhol Krisztust keresik. Magdika is csak azokat a könyveket volt hajlandó olvasni, ami Krisztusról szólt, vagy Krisztusra mutatott. Ez nem volt idegen a szentektől, Lisieux kis Szent Teréztől idézem a következő sorokat. Ami engem illet, semmit sem találok már a könyvekben, csak az evangéliumban. Ez elég nekem. Élvezettel hallgatom Jézusnak a szavát, amely mindent megmond, amit tennem kell. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Pál apostol is az első Tesszalonikaiakhoz írt levélben, 5. fejezet 21. versében mondja, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, mindenféle rossztól óvakodjatok. Nem mindegy, mit olvasunk, akár az interneten, akár könyvekben, nem mindegy, mit nézünk, mert ami egyszer bejut a pszichénkbe, ott valamilyen hatást fejt ki. És hát manapság az információs világban túl vagyunk terhelve minden szempontból, és nagyon nehéz kiválasztani azt, hogy mit olvassunk, mit nézzünk, mit fogadjunk be. Nem baj, hogy egy kicsit mi is leegyszerűsítjük az életünket, és csak olyat olvasunk, olyat nézünk, ami Jézusról szól, vagy Jézusra mutat. Az édesanyja mondta Magdikáról, Magdi aranyos kisgyermek, el tud csacsogni fiatalokkal, öregekkel. Szavai okosak, tartalmasak, minden érdekli. Ha pedig parancsolnak valamit neki, mint a labda, pattan föl és fut, hogy azonnal megtegye. Talpra esett vidám, de mindig szerény, kedves teremtés maradt. Az édesanyjét Magdika gyermekkoráról beszél. Már itt kirajzolódnak azok a finom jellemvonások, amit aztán Magdika még inkább tökéletesített Isten kegyelmével. Eszünkbe juthat itt a Biblia jelenet, amikor a 12 éves Jézus a templomban maradt, szülei keresték, és így írja a Szentírás, mikor megtalálták, azután hazament velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Jézus is engedelmeskedett nem csak a mennyei atyának, hanem a földi szüleinek is. Milyen boldog lehetett Magdika édesanyja, hogy egy ilyen kislánya van, aki első szóra engedelmeskedik, és mint a labda pattan, és fut, hogy azonnal megtegye, amit kért az édesanyja vagy az édesapja. Az engedelmességről eszembe jut az aranyóbetű történetem, a legenda szerint egy szerzetes valamit másolt, és éppen egy óbetűnél tartott, azt gömböítette, kerekítette, miközben az elöljárója bejött a szobájába, és kért tőle valamit. Ő rögtön fölugrott, abba hagyta az óbetű rajzolását, megtette, amit az elöljárója kért, és visszatérve ezt az óbetűt körbe rajzolva találta aranytintával. Jézus rajzolta körbe hálából ezért az engedelmességért. Mert hogyha jobban megvizsgáljuk ezt a cselekedetet, akkor megértjük azt, hogy ez a szerzetes ugyan az elöljárójának engedelmeskedett, de tudta, hogy Jézus kéri az elöljárón keresztül azt, amit kér. És tulajdonképpen Jézusnak engedelmeskedett. És Jézusnak való engedelmesség nem tűr halasztást, és a szeretet az azonnali cselekvésre készteti. Nem szolgalelkűségből pattant föl, mint hogy Magdika is pattant, mint a labda, hanem szeretetből. Magdika is a szülei iránti szeretetből engedelmeskedett azonnal, de valószínűleg tudta ő azt, hogy amikor a szüleinek engedelmeskedik, akkor Jézusnak engedelmeskedik. És leste a szüleinek a kéréseit, vagy a keze mozdulását, hogy azonnal megtehesse, amit kérnek tőle. Mert ez a szerzetes is megtehette volna azt, hogy körberajzolja az óbetűt, az pár pillanat talán, és utána megy, teszi azt, amit kér tőle az elöljárója. De ebben már korán sincs az a szeretet, ami az óbetű körbe rajzolásának megszakítására készteti. Belegondolok abba, hogy az elöljárom kér valamit, én éppen írok egy e-mailt, és már csak az entert kell megnyomnom, hogy elküldjem. Én úgy gondolom, hogy megnyomnám az entert, elküldeném, rendben van az én dolgom, és jöhet az elöljáró dolga. Csak ebben nincs meg az a szeretet, ami azonnali cselekvésre késztet. Az előbbi idézetre visszatérve, amit az édesanyja mondott Magdikáról, mondta azt is, hogy minden érdekli. Magdikát minden érdekelte. Gondoljunk csak Lizió kis Szent Terézre, ő minden akart lenni. Szerzetes, misszionárius, pap, minden akart lenni Krisztusért. És Magdikát is Krisztus miatt érdekelte minden. Tanuljuk meg Magdikától a nyitottságot és az engedelmességet is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, most a boldoggá avatás előtt álló Bódi Mária Magdolnáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rá.